Lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amelyet Máté evangéliuma 26. részéből olvasok Jézus szenvedésének a leírásából, a 36. verstől a 46. versig terjedő szakaszból. Máté evangéliuma 26. részének 36. versétől kezdve olvasom Isten igéjét, helyünket elfoglalva hallgassuk figyelemmel Istenünk szavát. Akkor elment velük, tudnilik a tanítványaival Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak. És így szólt tanítványaihoz, üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, azután szomorkodni és gyötrődni kezdett. Akkor így szólt hozzájuk, szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és virasszatok velem. Egy kissé tovább ment, arcra borult, és így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Amikor visszament a tanítványokhoz, alva találta őket, és így szólt Péterhez, nem tudtatok egy órát sem virrasztani velem? Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Másodszor is elment, és így imádkozott, atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod. Amikor visszament, ismét alva találta őket, mert elnehezült a szemük. Ott hagyta őket, újra elment, és harmadszor is imádkozott, ugyanazokkal a szavakkal, azután visszatért a tanítványokhoz, és így szólt hozzájuk, aludjatok tovább, és pihenjetek. Íme eljött az óra, és az emberfia bűnösök kezébe adatik. Ébredjetek, menjünk, íme közel van az, aki engem elárul. Isten áldja meg az ő igéjének hallgatását, annak szívünkbe fogadását és megtartását, így helyünkön ülve maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, olyan jó volt már az ének szavaival is kimondani, kifejezni a bizalmunkat irántad, hogy mind jó, amit te teszel, hogy arra van szükségünk, amit te elhatároztál. Köszönjük neked, hogy a te kezeidben biztonságban lehetünk, és köszönjük az apostoli felszólítást, hogy minden gondunkat rád vessük, mert neked gondod van ránk. Köszönjük, hogy így adhatjuk át neked mindazt, ami megterhel minket. Így mondhatjuk el neked mindazt, ami bűnt elkövettünk, veled szemben és a tieiddel szemben, a te országoddal szemben. Mindazt, amivel gyalázatot hoztunk rád, és amivel megszomorítottunk másokat. Köszönjük neked, hogy így mondhatjuk el neked mindazt, ami aggaszt minket. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban, az ő szavaiban te magad bátorítasz minket, hogy mindezeket rád bízhatjuk. Te pontosan tudod, hogy mire van szükségünk, s a te gyermekeidnek, a tieidnek mindent megadsz. Köszönjük, hogy most így tehetjük a te kezedbe mindazt, ami elkeserít, vagy ami fájdalmat okoz nekünk. Hálát adunk, hogy így könyöröghetünk gyászunkban te hozzád. Amikor magadhoz vetted két testvérünket, akikkel olyan sok áldott, közös emlék kötött össze bennünket. Köszönjük neked az ő életüket. Köszönjük a közös szolgálatot. Köszönjük neked azt, hogy előttünk jártak a hitben, hogy láthattuk azt, ahogyan időnként nagy terhek között, nagy nehézségek között is hűségesek maradtak te hozzád, és köszönjük a reménységet, amellyel elengedhettük őket. Olyan jó azt tudni, hogy ők már nálad vannak. És köszönjük, hogyha nekünk nehéz is nélkülük, de tudhatjuk, hogy minket is magadhoz vársz. Magadhoz vársz már most, hogy te nálad csillapodjon a mi lelkünk fájdalma, és magadhoz vársz majd egykor, hogy együtt örvendezhessünk, együtt magasztalhassunk téged a mennyei seregekkel. De már most is ezt akarod nekünk megadni. Köszönjük, hogy akkor, amikor eléd burulunk, azt tesszük, amit a mennyben az angyal seregek tesznek. És amikor megvalljuk azt, hogy mindent tőled kaptunk, akkor azt mondjuk, amit a te népednek minden időben mondania lehetett, megvallania lehetett, hálás szívvel, örömmel, bizalommal. Kérünk, hogy ezt a bizalmat erősítsd most mi bennünk. Így kérünk téged azért, hogy a te szent lelkeddel tedd élővé az igét, amit hallgatunk. Hogy ne csupán meghalljuk azt, ne csupán megértsünk abból valamit, hanem amit mondasz nekünk, azt meg is cselekedjük. És legyen a te dicsőségedre mindaz, amit véghez viszel mi bennünk és mi általunk. A te dicsőséged hadd ragyogjon föl mindannyiunk élete fölött. Mennyei édesatyánk, Jézus Krisztusért, a te fiadért. Amen. Szeretett testvéreim, fennállva hallgassuk Istennek az igéjét. Ahogyan már utaltam rá, elkezdtük tanulmányozni Jézusnak az imádságát, amelyet tanított mi nekünk. Láttuk azt, hogy idegen tájakon járunk, amikor az imádságról van szó, ezt is énekeltük, hogy idegen tájakon jár gyermeked, de ebben az imádságban Jézus maga mutatja az utat nekünk, hogy merre haladjunk. Így olvasom a következő sorát az Úrtól tanult imádságnak, Máté evangélium a 6. részének a 10. verséből. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Szeretett testvéreim, amikor Jézusnak erről a kéréséről gondolkoztam, az úrimádságában elhangzó kéréséről, akkor egy különös történet került elém az Ószövetségben. Egy különös történet két bűnös emberről. És olyan meglepő, két bűnös emberről szól ez a történet, ahol Isten egyértelműen és nyíltan az egyik mellé áll. Pedig nem akárki az a bűnös, aki megtapasztalja a világurának a támogatását. Talán akik a Bibliát jobban ismerik, azoknak már ha a nevet mondom, sokat fog mondani, Aháb királyról van szó. Arról az Aháb királyról, akinek a felesége Jezabel. A Bibliában később az ő neve a romlottság és a bűn szimbóluma lett. Az a Jezabel, aki bálványimádást kényszerített ki Izraelben erőszakosan, még azokat is fenyegetve és sokszor elpusztítva, akik Istennek, az élő Istennek akartak szolgálni. Aháb. Az az Aháb, aki folyamatosan ellene szegült Isten szavának. Aki Illés prófétát, aki figyelmeztette őt a bűnére, ellenségének tekintette és ellenségének kiáltotta ki. Hogy lehet, hogy Isten mégis Aháb pártját fogja? Két királyról szól ez a történet. Két királyról, a szír uralkodó, Ben-Hadad, Arám királya, üzenetével kezdődik a leírás, ahogyan bejelenti az igényét, hogy hódoljon meg előtte Áháb. Hódoljon meg előtte Áháb, a Királyok első könyve 20. versében olvassuk ezt, ezt üzente Áhábnak, így szól Ben-Hadad, ezüstöd és aranyad az enyém, legszebb feleségeid és fiaid is enyémek. Kemény üzenet. Kemény üzenet. Ezen túl nekem engedelmeskedsz. És megrendítő Aháb válasza, megmutatja, hogy mennyire bűnös a szíve ennek az uralkodónak, amikor ezt mondja, ahogy mondod, uram királyom, tied vagyok én, és mindenem. Tied vagyok én, és mindenem. De hát beszélhet így Isten népének a fejedelme? Hát nem Istené ő, és mindene? Nem Istentől kapta? Hát persze ezt úgy mondja, mint ami kifejezi a megalázkodását, de Ben-Hadad nem elégszik meg ennyivel. Nem elégszik meg ennyivel, akkor nézzük ezt meg most a gyakorlatban, mondja. És ezt olvassuk, újabb követség érkezik Ahábhoz, így szól Ben-Hadad, megüzentem neked, hogy add nekem ezüstödet, aranyadat, feleségeidet és fiadidat, ezért holnap ilyenkor elküldöm hozzád az embereimet, azok átkutatják palotádat és embereid házait, és ami csak kedves a számodra, mindazt magukhoz veszik és elhozzák. Azt teszek veled, meg azt teszek a javaiddal, azt teszek a családoddal, azt teszek a népeddel, azt teszek az országoddal, amit akarok. Megvan rá a hatalmam, és ezt meg is fogom mutatni, mondja Ben-Hadad. És Áháb erre már nemet mond. Nemet mond, és ami egészen különös, hogy Isten elküldi egy prófétáját, és bejelenti azt, hogy Áhábnak győzelmet fog adni abban a harcban, ami kibontakozik Ben-Hadad és Áháb között. Annak az Áhábnak fog győzelmet adni, aki előzőleg azt mondta Ben-Hadadnak, hogy uram, királyom, tied vagyok én és mindenem. És aztán súlyos vereséget szenvednek Arám seregei Izrael előtt. Ben-Hadad istenkedik. Ben-Hadad istenkedik, azt mondja, hogy megtehetem, akkor meg is teszem. Nincsen semmiféle határa hatalmam előtt, nem érdekelnek sem az emberi, sem az isteni törvények, ha kell a családját is, elvehetem annak, aki fölött hatalommal rendelkezem, azt teszem, amit akarok. Isten pedig azt mondja Ben-Hadadnak, én nem adom másnak a dicsőségemet. Te Istennek képzeled magadat, de én nem adom másnak a dicsőségemet. Megmutatom Ben-Hadadnak, ahogyan megmutatom Ahábnak, és aztán megmutatom minden ellenségemnek, és megmutatom a népemnek is, hogy az én trónomat nem lehet büntetlenül elfoglalni. Véget fogok vetni az arámi uralkodó pökhendiségének, ahogyan véget vetek majd Aháb gyalázatos uralmának is, ezt is leírja a Biblia, hogy végül Aháb ugyanolyan nyomorúságos sorsra jutott, mint Isten többi ellensége. Véget vetek minden hatalmaskodó királykodásának, aki a tőlem kapott hatalmat istenkedésre használja. Miért érdekes ez a történet, amikor az Úr Jézustól tanult imádságon gondolkozunk, testvéreim? Föltehetitek a kérdést, hogy mi köze ennek a kettőnek egymáshoz? Azért, mert a szír Ben-Hadad átlépett egy világos határt. Hatalmat kapott Istentől, Istentől kapta a hatalmát, és azt gondolta, hogy ez mindenre feljogosítja őt, hogy a saját akaratát érvényesítheti, mind az emberi, mind az isteni törvényekkel szemben is. De egyedül Istennek van joga arra, amit Ben-Hadad magának igényelt. Egyedül Istennek van joga arra, egyedül ő rendelkezik totális hatalommal, totális uralommal minden alkotása felett. Mindenki más ideiglenesen gyakorolja a hatalmat, amit tőle kapott. Mindenki más megbízottjaként gyakorolja azt, és el kell majd számoljon vele egyszer. Isten számon fog kérni mindannyiunkat, hogy istenkedtünk, hogy azt gondoltuk, hogy nekünk mindenre jogunk van, vagy hogy komolyan vettük, hogy ő előtte elszámolással tartozunk. Ben-Hadad ebben a történetben istenként akar viselkedni, és megtapasztalja azt, hogy egy nyomorúságos kis semmi ember. Jézus arra emlékeztet az Úr imádságban, hogy Isten királyi uralma nem olyan, mint Ben-Hadadé. Isten királyi uralma nem olyan, mint Ben-Hadadé, nem szavakban áll, nem is erőfitoktatásban. Nem olyan, mint a földi kis királyoké, mert ő a királyok királya. Valóban totális kontrollt igényel az életünk minden területe fölött. És amire Ben-Hadadnak nincsen joga, és amiért Ben-Hadad tettét ítélet követi, arra ő neki megvan a joga. Ezért követi a Jézustól tanult imádságban egymást ez a két kérés. összekapcsolódik egymással. Amikor arról beszéltünk, hogy mit jelent, hogy jöjjön el a te országod, akkor már mondtam, hogy mint egy lapnak a két oldala olyan ez. Elválaszthatatlan egymástól. Jöjjön el a te országod, ez azt jelentette, hogy valósuljon meg a te királyi uralmad, és ennek az a következménye, hogy legyen meg a te akaratod. Ahogyan a mennyben, úgy a földön is. Az valósuljon meg, ami a te akaratod. Ez a két kérés tulajdonképpen ugyanazt mondja ki. Ugyanannak a valóságnak a két oldala. Ha azt mondjuk, hogy legyen Isten mindennek az ura, akkor csak a mi csalóka szívünknek van szüksége, hogy tudatosítsuk, de a mi csalóka szívünknek valóban szüksége van arra, hogy tudatosítsuk. Ez azt jelenti, hogy az ő akarata érvényesüljön mindenben. Mindenben. És az előbbi nem lehetséges az utóbbi nélkül. Nincs olyan, hogy Isten mindeneknek az ura, de nem az ő akarata érvényesül. Mi sokszor Istennel is úgy vagyunk, mint Aháb volt Ben-Hadaddal. Elismerjük erősebbnek, felajánljuk az engedelmességünket, de a totális uralmat nem akarjuk átadni neki. És ez az emberekkel szemben rendben is van. Aháb nagyon sok mindenben fellázadt Isten ellen, de ebben helyesen cselekedett, ebben még Isten is a velejéig romlott Ahábot támogatja. Embereknek nem adunk át minden uralmat az életünk felett. A seregek urával szemben azonban ez lázadás. Emberi viszonylatban lehetséges az, hogy mondjuk úgy kezdünk egy levelet, hogy tisztelt Uram, de ha a címzet parancsolgatni akarna nekünk, akkor nem engedelmeskedünk neki. Pedig valójában ezt jelenti az, hogy Uram, ugye? Hogy te mondod meg, hogy mit tegyek. De ez egy udvariassági formula, Aháb is ennek szánta, amit mondott, még akkor is, hogyha elég szerencsétlenül fejezte ezt ki. Udvariassági formula, hogyha embereknek azt mondjuk, hogy Uram. Ez körülbelül olyan, nagyjából olyan, mint amikor valakinek azt írjuk, hogy tisztelt asszonyom, kedves asszonyom, nem lesz attól az asszonyom már, hogy ezt írtam neki. Ha azt mondom valaki, hogy kedves uram, attól még Isten marad az életem ura, és nem az illető lesz az urammá. Ha viszont azt mondod Istennek, hogy jöjjön el a te országod, akkor ezzel neki azt is mondtad, hogy legyen meg a te akaratod. Hogy mostantól te parancsolsz, és én teszem azt, amit te mondasz. Ez így van rendjén, hogy te akaratod valósul meg. Neki joga van a teljes, korlátlan uralomra az életünk felett. Nagy szükségünk van Jézusnak erre az emlékeztetésére, és három bibliai történettel hadd szemléltessem először azt, hogy miért fontos mi nekünk ez a kérés. Hogy ott legyen amellett, hogy legyen meg a te országod, az a kérés is ott legyen mellette, hogy jöjjön el, hogy legyen meg a te akaratod. Aztán majd fogalmazzuk meg három fontos gyakorlati következményét rövidebben ennek a kérésnek. Miért szükséges helyesen értenünk ezt, hogy legyen meg a te akaratod? Hogyan vezet minket félre a szívünk? Három történetet hadd mondjak el az Ószövetségből. Az első történet a bírák korába visz bennünket vissza. Éppen Éli főpap és családja vezeti Izrael népének az Isten tiszteletét. És Éli fiairól kiderül, hogy gyalázatos bűnöket követnek el. Nyíltan szembeszegülnek Isten törvényével, annyira, hogy azt írja a Szentírás, hogy az emberek már megutálták az Úrnak szóló áldozatot. Gyalázatos dolgokat követtek el Éli fiai. Éli főpap hall erről, tesz egy erőtlen kísérletet arra, hogy jó útra térítse a fiait, azok azonban nem hallgatnak rá, nem követik azt, amit apjuktól hallanak. Isten ezek után küldi el prófétáját Élihez. A próféta ítéletet hirdet, és aztán, mivel semmi sem változik, végül egy kisfiút használ fel arra a menny és föld ura, hogy kijelentse, milyen rettenetes következményei lesznek ennek az istentelenségnek. Sokan ismerik a történetet, ahogyan Sámuelt álmából felriasztja Isten, és oda hívja, hogy elmondja neki, ezt már ritkásabban szokták gyerekisten tiszteleten fölidézni, elmondja neki azt, hogy hogyan fog véget érni Éli családjának az élete, és hogyan fog véget érni Izrael népének a békessége az ő bűneik miatt. Rettenetes dolgokat mond el Isten. Amiért felidéztem ezt a történetet, mert Sámuel nagy vonakodva Éli sürgetésére elmondja, hogy mit mondott neki Isten, hogy milyen ítéletet hirdetett, és olyan megrendítő hallani, hogy mit mond erre Éli. Ezt mondja az idős főpap, ő az Úr, tegye azt, amit jónak lát. Ő az Úr, tegye azt, amit jónak lát. És ha csak ennyit olvasnánk, akkor lehet, hogy magunkban azt gondolnánk, hogy hát szinte megelőleg ez Jézus, a Jézustól hallott imádságot, hogy legyen meg a te akaratod. Ő az Úr, tegye, amit jónak lát. De tényleg azt érti alatta, amire Jézus szavai késztetnek bennünket? Rettenetes büntetés követi Éli belenyugvását. Nem csak a fiait sújtja a csapás, hanem egész Izraelt, ami emiatt a bűn miatt eléri őket. És amikor Éli kimondja ezt, hogy ő az Úr tegye azt, amit jónak lát, akkor tulajdonképpen aláírja az ítéletet. Aláírja ezt a borzasztó ítéletet. Testvérem, amikor Jézus azt mondja, hogy imádkozz, így legyen meg a te akaratod, akkor elsősorban megtérésre hív bennünket. Megtérésre hív. Hagyd el a bűnt, amit Isten megítélt, és térj meg. Legyen meg a te akaratod. Jézus szájából ez nem valamiféle sztoikus belenyugvás, beletörődés a megváltoztathatatlanba. Ez alárendelődés Isten döntéseinek. Az ő kijelentett akaratának. Ha ő azt mondta, hogy így cselekedjem, akkor úgy fogok cselekedni. És ha eddig nem úgy cselekedtem, akkor nem mondom azt, hogy ő az Úr tegye, amit jónak lát, ha akar, ítéljen el, hanem hátraarcot csinálok. Ha rossz úton indultam el, s ő erre rávilágít, akkor nem megyek tovább a halálba, hanem megtérek. A Biblia eredeti nyelvén ez a szó azt jelenti, hogy megfordulok. 180 fokos fordulat. És elindulok vissza arra, amerre ő mutatja. Alárendelődés az ő kijelentett akaratának. Komolyan vesszük, hogy az a helyes, amit ő annak mond, és ahhoz igazítjuk az életünket. Erről szól, hogy legyen meg a te akaratod. Isten szava nem arra indít, testvérem, hogy fogadd el az ítéletet. Arra, hogy menekülj az ítélet elől. És ha nem teszed, akkor valóban nem marad más, mint a meghirdetett ítélet. De ne akarj azzal szembenézni. Legyen meg a te akaratod, ez először is ezt a kérdést teszi föl nekünk. Kész vagy-e arra, testvérem, hogy megtérj? Kész vagy-e arra, hogy megtérj, és hogy mindenestül alárendeld magadat Isten döntéseinek? A második történet erre emlékeztet bennünket. A második történet pár évtizeddel később történt meg. Itt is Sámuel volt az, aki Isten akaratát hirdette, de már nem az idős Éli főpapnak, kicsiny gyermekként, hanem idős prófétaként a fiatal uralkodónak, Izrael első királyának, Saulnak, akit a mennyek ura harcba küldött, Isten ellenségei ellen. S parancsba adta Saulnak, hogy a zsákmányt mindenestül neki szenteljék, azaz semmisítsék meg, ne tegyenek abból félre maguknak semmit. Kiderül azonban, hogy Saul a zsákmánynak a javát mégiscsak megtartja. Az igazán szépet, az igazán értékeset, az ellenség javaiból. És amikor Sámuel szembesíti Sault az engedetlenséggel, Saul kegyes válasszal próbálja elhárítani az isteni vádat. Ó, hát azokat áldozatnak szántuk. Igazából nem akartuk megtartani, csak úgy nálunk maradt, de igazából abból akartunk áldozni Istennek, bemutatni azt, hogy mennyire szeretjük őt. És kiderül, hogy Istent nem lehet lekenyerezni. Istent nem lehet lekenyerezni, olyan világosak és egyértelműek Sámuel szavai, ahogyan halljuk ezeket, ezt üzeni az Úr Saulnak, talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő és a véres áldozat, mint az engedelmesség az Úr szava iránt. Bizony többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél. Olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke, és az ellenszegülés, mint a bálványimádás. Te megvetetted az Úr igéjét, ő pedig elvetett téged, és nem leszel király. Többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél. Annyira jellemző Saulnak a hozzáállása is. És olyan jó lenne, hogyha jelen van az életünkben ez, akkor fölismernénk most, hogy mi valamit adunk Istennek, áldozatot. Egy kis áldozatot juttatunk neki, és akkor majd békén hagy. Akkor más területeken azt tesszük, ami nekünk tetszik. Isten szava egyértelmű. Az ájtatoskodás nem azonos az engedelmességgel. És Isten engedelmességet vár tőlünk, és nem ájtatoskodást. Nem lehet egy kis szolgálattal, egy kis adománnyal, egy kis bibliaolvasással, egy kis imádkozással, egy kis gyülekezetbejárással letudni azt, hogy komolyan vegyük, amit elmondunk újra és újra, hogy legyen meg a te akaratod. Előtte nincs olyan, hogy kimagyarázom. Vagy az szerint éltél, amit mondott, vagy nem. Nincs harmadik út. A hosszabbtad az életedet, vagy a saját utadon jártál. Emlékszünk Jézus szavaira? Emlékszünk arra, amit a mi Urunktól tanultunk, hogy az ítéletkor milyen sokan mondják majd, hogy Uram, Uram! Hát hiszen a te nevedben tettünk annyi mindent. És Jézus azt mondja, hogy nem. Nem az megy be a mennyek országába, aki sok mindent tett az én nevemben. Hanem az, aki cselekszi az Isten akaratát. Pont. Nincs olyan, hogy esetleg majd fontolóra vesszük, hogy milyen a mérleg. Az Isten akaratához szabtad az életedet, vagy a saját elképzeléseidet valósítottad meg? Oda szántad-e a teljes életedet az engedelmességre? Vagy csak a felszínt próbálod olyan istenesre maszkírozni? A harmadik történet évszázadokkal később valósult meg. Akkor már két külön királyságban élt Isten népe. A nagyobbik rész, 10 törzs, második Jeroboám uralma alatt aránylag jólétben töltötte a mindennapjait. A királyok királya ideiglenesen nyugalmat adott népének, meggazdagodtak, és a gazdagságot bűnre fordították. Bűnre fordították, és ekkor küldte el az Úr Ámósz prófétát közéjük. Ámósz, aki rettenetes bűnöket sorol fel az ige hirdetésében. Érdemes végigolvasni, egy negyed óra alatt elolvasható Ámósz próféta könyve, döbbenetes, hogy mi mindent követtek el, és döbbenetes fölismerni, hogy sok minden ma is hogy van jelen a mi életünkben. Hogy hogyan nyomják el a hatalmasok az erőtleneket, hogyan fordítják az Istentől kapott gazdagságot arra, hogy másokat megszegényítsenek, hogy hogyan keverik az igaz Isten szolgálatát mindenféle bálványok tiszteletével, és olyan megdöbbentő, hogy miközben ilyeneket tesznek, Ámósz szavával Isten leleplezi az önáltatásukat. Mert hogy önáltatásban éltek. Elhitették magukkal, hogy tulajdonképpen Isten akarata szerint cselekszenek. Ezért kell Ámósznak nagyon világossá tennie, jaj azoknak, akik az Úr napját kívánják. Az Úr napja a bibliai nyelvben, az Ószövetség prófétái szájában, ez az a nap, amikor Isten rendet tesz a teremtményei között. Amikor Isten megvalósítja az ő akaratát. De Ámósz azt mondja, jaj azoknak, akik az Úr napját kívánják. Minek nektek az Úr napja? Sötét lesz az, nem világos. Olyan lesz, mint mikor valaki oroszlán elől fut, és medve támad rá. Bejut a házba, kezével a falnak támaszkodik, és megmarja egy kígyó. Bizony sötét lesz az Úr napja, nem világos. Vak sötét lesz, fénysugár nélkül. Gyűlölöm, megvetem ünnepeiteket. Ünnepségeiteket ki nem állhatom. Ha égő áldozatot mutattok be nekem, vagy ha étel áldozatot, nem gyönyörködöm bennük, rá se tekintek a béke áldozatra, mely hízlalt állatokból adtok. Távozzatok előlem hangos éneklésetekkel. Hallani sem akarom lantotok zengését. Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Mit értettek félre Ámosz kortársai? Azt, ami minket is folyamatosan megkísért, a sajátjukkal azonosították Isten akaratát, a saját akaratukkal. Az Úr napja, Isten megvalósítja a rendjét, hát lehetetlen, hogy ne minket igazoljon. Lehetetlen, hogy ne mondja azt, hogy rendben van, jól van, helyes. Ámosz azt mondja, nem, rosszul látjátok. Ha Isten világosságra hozza ítéletét, akkor ti is az elítéltek között lesztek. Na tehát az ellenségeink még rosszabbak, nem? Ők még súlyosabb bálványimádásban élnek, ők még súlyosabb bűnöket követnek el. Nem az a kérdés, hogy kinek a bűne a látványosabb. Nem a felszín. Az, hogy Isten tényleg uralkodhatott-e az életeden. Vagy a saját kettelésed után jártál. Isten népe, ez számít. Nem az, hogy tudsz-e magadnál rosszabbat felmutatni. Lehetséges, hogy együtt ültök majd a vádlottak padján azokkal, akikkel szemben ti igazoltátok magatokat. De Isten nem igazolt titeket. Ahogyan Áhábbal történt, neki néhány évvel később kellett szembenéznie Isten ítéletével, ami Ben-Hadadot elérte előzőleg. Testvérem, ugye nem hiszed azt, hogy neked van igazad. Ugye, amikor azt mondod, hogy legyen meg a te akaratod Istennek, akkor nem arra gondolsz, hogy add meg, amit én elképzeltem. Mert ez a kettő olyan közel áll egymáshoz. Ugye tudod, hogy nem neked van igazad, hanem az élő Istennek. Ahogyan Dániel prófétától tanultuk, az imádságában olyan szépen mondja, hadd olvassam most a régi fordításból, mert olyan kedves, ahogyan Károli megfogalmazta ezt, miénk, ó Uram, orcánk pirulása. Bocsánat, előtte mondja ezt, hogy tied, Uram, az igazság, miénk pedig orcánk pirulása. Miénk a szégyen, övé az igazság. Amikor arról beszélünk, hogy legyen meg a te akaratod, akkor ne képzeljük azt, hogy ez minket fog igazolni. Ez Istent fogja igazolni. És bárcsak a mi szívünk formálódna úgy, a mi akaratunk formálódna úgy, hogy hozzáigazodik Isten akaratához, hogy az valósuljon meg, amit Isten kijelentett. Mi következik mindebből, és csak egészen röviden, három T-betűs állítást hadd mondjak. Három T-betűs állítást, először is, hogy te rólad szól Jézusnak ez a kérése. Te rólad szól a Jézustól tanult kérés. Téged szólít meg. A másik az, hogy teljes engedelmességet igényel, ha kimondod ezt. És a harmadik, hogy túlmutat rajtad ez a könyörgés. Te rólad szól, amit Jézus itt tanít, teljes engedelmességet követel, és túlmutat rajtad. Mielőtt azonban a három T-betűs szóról tényleg csak röviden beszélnék, egy nagyon fontos megjegyzés, mert enélkül óhatatlanul félreértjük azt, amire Jézus hív minket. Amikor Isten királyságáról gondolkoztunk, hogy jöjjön el a te országod, hogy jöjjön el a te királyi uralmad, akkor elmondtuk azt, hogy Isten királysága vonzó. Vonzó, hogy öröm az ő uralma alatt élni. Mondjuk el most azt, hogy azért lehet öröm Isten uralma alatt élni, mert Isten akarata jó. Isten akarata jó. Isten gyermeke nem beletörődve mondja azt, hogy legyen meg a te akaratod, úgy se lesz másképpen, úgy is az fog megvalósulni. Nem. Isten gyermeke örömmel várja, és hálás szívvel szánja oda magát erre. Emlékeztek arra, hogyan Pál apostol fogalmaz? Ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata. És aztán egy kettős pontot tesz. Mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Isten akarata jó, Isten akarata mindig jó. Ami neki tetszik, az mindig tökéletes. Az ellen neked sem lehet kifogásod. És ha Isten megvalósítja az akaratát, nem is lesz kifogásod ellene, mert tökéletes az ő akarata. Így mondhatod, nem lemondva, nem tudomásul véve, hanem újjong örömmel mondhatod, legyen meg a te akaratod. És akkor ezek után a három T betűs állítás. Te rólad szól ez a könyörgés. Még akkor is, hogyha valójában Istenről szól, de te benned megy végbe, amire ez a könyörgés irányul. Isten téged hív megtérésre. Olyan könnyen felismerjük azt, hogy mások életében hol csorbul Isten akarata. Ugye te is tudod, hogy a házastársadnak, a gyermekednek, a szüleidnek az életében hol hibázzik az, amit Isten kijelentett. Ugye te is tudod, hogy a főnököd vagy a beosztottad hol szokta ezt elrontani. Ugye te is tudod azt, hogy a szomszédod miben bűnözik, miben követel bűnt. De először te hozzád szól ez az ige. Te hozzád szól. Te azért mások megtérésében bízol elsősorban, mert nem látod azt, hogy legfeljebb hozzájuk viszonyítva tűnhet úgy, hogy jó a te életed. Isten azonban nem hozzájuk viszonyít, ő Jézushoz. Jézus engedelmességéhez viszonyítja az életedet. És éppen ezért elmondhatod, amíg Isten kegyelme ki nem emelt téged a kárhozatból, addig ítélet alatt vagy. Ítélet alatt vagy, ha nem könyörögsz Jézus kegyelméért. Ez a kérés most téged indít arra, testvérem. És tudatosan egyes számban mondom, téged indít arra, hogy keresd Isten akaratát. Hogy törekedj arra, megértsed, és törekedj arra, hogy aszerint éld az életedet. A második, hogy Isten akarata teljes engedelmességet igényel. Úgy is mondhatnám, hogy övé a totális uralom. Nem Ben-Hadadé, nem földi zsarnokoké és diktátoroké, Istené a totális uralom. Ben-Hadad nem mondhatja azt, hogy ad nekem a házastársadat, hogy ad nekem a gyermekeidet. Isten uralma azonban mindenre kiterjed. Ha bármit visszatartasz tőle, akkor lázadsz az ő akaratával szemben. Emlékeztek, hogy Jézus mondhatta ezt, mert Isten fia mondhatja ezt, hogy aki én utánam akar jönni, és nem gyűlöli meg apját, és anyját, és házastársát, és gyermekeit, az nem követhet engem. Az nem lehet az én tanítványom. Jézus mondhatja azt, hogy minden más kapcsolatodat az határozza meg, ahogyan én hozzám viszonyulsz. Mert én vagyok az, aki Isten akaratára megtanítalak. Olyan fontos lenne naponta megkérdeznünk Istent, hogy mi az, amiben még a saját akaratom érvényesül. Hogy mi az, amiben nem azt teszem, amit te elrendeltél. Talán a családomban, a pénzügyeimben, az időbeosztásomban, a munkatársaimmal való viszonyomban. Miben? Mi az, amiben a saját akaratomat követem? Tedd világossá. Tedd világossá, hogy miből kell most megtérnem. És a harmadik, te nálad kezdődik, és teljes engedelmességet igényel, de túlmutat rajtad. Túlmutat rajtad. Emlékezzünk Élire. Emlékezzünk arra, hogy nem csak a saját életére nézve volt felelőssége. Vannak rábízottak. Ott vannak a fiai, akiket ő ruházott föl papi szolgálattal, és akiket neki kellett volna fölmenteni abban a helyzetben. Éli felelőssége tovább terjed a saját tettein. Keresztelésen voltunk együtt, és már a keresztelési igehirdetésben is utaltam erre. Olyan sokszor halljuk ezt, ma divat lett ilyet mondani, hogy majd a gyermekünk eldönti. Majd ő eldönti, hogy akar-e szolgálni Istennek. hogy akar-e Jézushoz tartozni. Testvéreim, Isten benyújtotta az igényét a gyermekeink életére. Benyújtotta az igényét rájuk, mert hívő szülők családjába helyezte el őket. Olyan szülők családjába, akik ismerik Isten akaratát. És ahogyan megtanítjuk a ránk bízottaknak, a gyermekeinknek, hogy mi az ehető és mi az, ami mérgező. Ugye megtanított, kedves édesapa, édesanyja, hogy mi az, ami ehető és mi az, ami mérgező. Ugyanúgy tanítjuk meg azt is, hogy mi a mennyei atyánk akarata. Az ő döntése az, hogy átadja a szívét. E fölött nincsen hatalmunk. Ezért legfeljebb imádkozni tudunk, de olyan jó lenne ezért imádkozni. És amikor kérjük az Úr Jézussal együtt, hogy legyen meg a te akaratod, ezt is kérjük. Hogy a szívüket is adják át. Az ő döntése, hogy megeszi azt, amiről tudja, hogy mérgező. De a te döntésed, hogy megtanítod-e neki, hogy mi az, ami mérgező. A te döntésed, hogy megtanítod-e Isten akaratára. A szíved felett nincs uralmunk, de az életünk bizonyos területeire Isten adott nekünk hatalmat. Mire fordítjuk ezt a hatalmat? Mire fordítjuk azt a hatalmat, amit Istentől kaptunk egy közösségben, a családban, a munkahelyünkön, az országunkban? Lehet, hogy csak annyi, hogy el tudod mondani, de elmondod-e, hogy mi Isten akarata. Úgy eszembe jutott, ahogyan készültem, az az édesapa, hívő édesapa, aki hitben nevelte a fiait, és aztán megdöbbentette, amikor a nagykorú fia elé lépett, és bejelentette az igényét arra, hogy ő a barátnőjével együtt akar aludni. Mert mi azzal a baj? Az édesapa elmondta, hogy az, hogy Isten igéje szerint ez nincsen rendben. Először kötelezzétek el egymás mellett magatokat, és utána összeköltözhettek, sőt, utána költözzetek is össze, és éljetek is együtt. De ez a sorrend. A fiú azonban ragaszkodott hozzá. Én együtt akarok aludni a barátnőmmel. És az édesapa erre azt mondta, másutt azt teszel, amit akarsz, felnőtt ember vagy. Ez az otthon azonban az Úré. Ez az otthon az Úré, ha itt vagytok, itt külön szobában kell aludnotok. Az ő felelőssége arra az otthonra terjed ki. Meg arra, hogy elmondja a fiának, hogy mi lesz a következménye annak, hogyha Isten akaratával szembeszegül. De abban az otthonban érvényesítette az akaratát. Legyen meg a te akaratod, ez te veled és te benned kezdődik, a te részedről totális engedelmességet jelent, de túl is mutat rajtad. És hogy ez mennyire valóságos, azt hadd fejezzem be az utolsó történettel, ma sok történetet hallottunk a Bibliából, a legfontosabb történettel, amit föl is olvastam. Jézus a Getsemáné kertjében pontosan tudta, hogy mi vár rá. Pontosan tudta, hogy mivel jár Isten akaratának a követése, az engedelmesség. Hogy nem csak a testi halál, hanem a lelki kárhozat kínjai várnak rá. És oda vitte a szívében rejlő vágyat, oda tette Isten kezébe, és azt mondta, ha lehetséges, hadd ne kelljen ezen az úton végigmenni, ha lehetséges, hadd ne kelljen kiinni ezt a poharat. De hozzátette, mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom. Legyen úgy, ahogyan te akarod. Az a Jézus, aki ezt tanította, nem azt mondta nekünk, hogy hogyan kellene élni. Arra tanított minket, hogy ő hogyan él. És amikor másodszorra világossá vált, hogy nincs értelme más utat keresni. Amikor egyértelművé tette Isten, hogy ez az út, amin Jézusnak engedelmeskednie kell, önmagát teljesen odaadva Istennek, akkor már csak azt kérte, legyen meg a te akaratod. És aztán még egyszer ezt kérte, legyen meg a te akaratod. Jézus engedelmessége, ez a teljes engedelmesség, túlmutat Jézuson. Ezért lehetsz ma te is itt, testvérem. Jézus engedelmessége üdvösséget hozott mi nekünk. A mennyben ez így működik. Calvin mondja, most már nem olvasom föl, Calvin mondja azt, hogy a mennyben az angyalok hibátlanul, tökéletesen, mindenestül teljesítik Isten akaratát. És amikor Jézus azt mondja, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, akkor ezzel ugyanerre kötelezzük el magunkat, ahogyan a mennyben az angyalok teszik. Én is és te is úgy fogjuk az életünket az engedelmességre odaszánni, hogy az engedelmességünk által Isten szabadítása másokhoz is eljusson. Hogy az ő jó, szent és tökéletes akarata mások életét is megújíthassa. Ne az engedetlenségünk legyen az, ami megnyomorít sokakat. Kövessük Jézust a teljes engedelmességben. Kérjük mennyei atyánktól, önmagunkat odaszánva erre, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Amen. Fennállva válaszoljunk Isten szavára, együtt is így imádkozzunk. Úr Jézus, hogyan adhatnánk eléggé hálát neked azért, hogy te megtanítasz bennünket Isten akaratára, hogy megmutatod nekünk, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami káros, hogy világossá teszed, hogy hogyan akarja Isten véghez vinni az üdvösséget mi közöttünk, és fölragyogtatni az ő dicsőségét. Magasztalunk téged, aki nem csupán megmutatod ezt, hanem vonzóvá is teszed azt a számunkra, aki megbizonyítottad azt, hogy Isten akarata jó, a javunkat munkálja, és örömöt szül azoknak, akik követik azt. És köszönjük, hogy te szent lelkeddel kész vagy bennünk véghez vinni Isten akaratát. Megvalljuk, hogy mi magunktól alkalmatlanok és képtelenek vagyunk erre. Olyan sokszor, olyan sokféleképpen vétkeztünk az ellen, amiről tudtuk, hogy Isten akaratánakban megegyezik. Most szeretnénk kérni arra, hogy te élj bennünk, Úr Jézus Krisztus. Élj bennünk olyan engedelmes életet, amelyet éltél itt a földön. És ahogyan nemet mondtál a saját akaratodra, hogy Isten akarata szerint értünk meghalljál, úgy kérünk, hogy adj erőt nemet mondani a saját akaratunkra, hogy a te atyád akarata mi bennünk is megvalósulhasson. Könyörgünk most a ránk bízottakért. Könyörgünk azokért, akik a mi életünkön látják, vagy éppen nem látják, hogy mit jelent a te akaratod szerint élni. Köszönjük, hogy most a te kezedbe tehetjük a teljes életünket. Szeretnénk is így tenni. Legyen mindenestül a tiéd. Valósuljon meg benne mindenestül a te akaratod. És kérünk téged azért, hogy hadd terjedjen a te ígéd, hogy minél többen megismerhessék, megérthessék, és követhessék a te kijelentett akaratodat. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy benned a mennyből a földre jött Isten akarata. Kérünk téged azért, hadd legyen jelen a személyes életünkben, családunkban, gyülekezetünkben, népünkben, egyházunkban. Hadd valósuljon meg Isten akarata, amit te viszel véghez közöttünk, a te atyád dicsőségére, sokak gazdagodására, a te országod épülésére. Amen.